csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Menj, Atyánk, a Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged a te kegyelmedért, a te jóságodért, és azért, hogy itt lehetünk és most elcsendesedhetünk előtted. Urunk, köszönjük, hogy megtartottad életünket, köszönjük, hogy elhoztál ide bennünket, és köszönjük, hogy most itt lehetünk a te jelenlétedben. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj rajtunk, hogy valóban tudjunk most egy élő közösségben lenni veled, és egy élő közösségben lenni egymással. Urunk, te látod azt, hogy mennyire megrontott bennünket a bűn, mennyire deformált bennünket a bűn, de kérünk, Urunk, hogy a te ígéd és lelked által állíts helyre minket, és add, hogy tudjunk most te rád tekinteni, és te rád figyelni, és tudjunk elvonatkoztatni azoktól a világi dolgoktól, problémáktól, nehézségektől, amelyek egyébként jellemzik a mi hétköznapjainkat. Kérünk, Urunk, hogy a te ígéd és lelked által ejtsd fogjul a mi szívünket, a mi elménket, a mi gondolatainkat, és add, hogy tudjunk most rád figyelni, és kizárólag rád figyelni. Kérünk, Urunk, hogy elevenítsd meg a te ígéret közöttünk, és hallatasd a te hangodat közöttünk, hisz te egy hatalmas és élő és cselekvő Isten vagy. Mi ezt hisszük, mi ezt tudjuk, hiszen megtapasztaltuk. Így kérünk, Urunk, hogy jöjj közel hozzánk, és áld meg ezt a hétvégét, áld meg ezt a konferenciát, áld meg az előadásokat, légy az előadókkal, és légy a hallgatókkal. Urunk, megvalljuk, hogy teljesen a te kegyelmedre szorulunk, hisz magunkban nem vagyunk semmire alkalmasak, arra sem, hogy hirdessük a te ígéret, arra sem, hogy bevegyük a te ígéret, és megértsük azt. De te egy hatalmas Isten vagy, és nálad semmi sem lehetetlen. Kérünk, hogy cselekedj most is közöttünk hatalmasan, és állíts helyre minket. Add, hogy valóban felviláguljék előttünk a Krisztus, az ő dicsősége, az ő nagysága. És add, hogy úgy tekintsünk a te ígédre, és a te ígéd tanításaira, ahogy egykor a hitvalló eleink tették, a reformátorok, a bizonságok fellegei, akik előttünk jártak. Kérünk, Urunk, hogy te formálj és alakíts meg át bennünket most. Kérünk, hogy Krisztusért cselekedj hatalmasan közöttünk most. Amen. Testvére, két igerészt olvasok el a Szentírásból. Pál apostol második levele Timóteushoz, a második levél harmadik fejezetének 16. és 17. versét, illetve a zsidó levél negyedik fejezetének 12. versét. Tehát 2 Timóteus 3, 16-17 és zsidó 4-12, gondolom jól ismert ige szakaszok, keressük a megnevezett igéket a Szentírásban, és kövessük a felolvasást. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Testvérek, lehetetlen úgy gondolni a reformációra, és úgy megemlékezni a reformációról, hogy közben ne jusson eszünkbe a Szentírás, és a Szentírásnak a reformációban betöltött szerepe. És lehetetlen úgy megemlékezni a reformációról, hogy ne jussanak eszünkbe olyan fontos mottók, mint például ad fontes, ami azt jelenti, hogy vissza a forráshoz. Vagy a sola scriptura, egyedül a Szentírás. Vagy a tota scriptura, a teljes Szentírás. Ezek olyan mottók voltak, amelyek egykor nagy jelentőséggel bírtak Isten népe életében. És felmerül a kérdés, hogy honnan vezették le ezeket a szép jelszavakat a reformátorok. És egyáltalán hogyan tekintettek ők a Szentírásra? És az egyszerű válasz az, hogy úgy tekintettek a Szentírásra, ahogy a Szentírás ezt egykor megkívánta. Azaz elfogadták és elhitték mindazt, amit a Szentírás önmagáról mondott. Hitvalló eleink visszatértek a Szentíráshoz, megbecsülték a Szentírást, sajátos módon tekintettek a Szentírásra. És testvérek, az előadás és a szolgálatnak a kihívása feléd ez, és ezen gondolkozzál, hogyan tekintesz te a Szentírásra. Mit hiszel te erről a Szentírásról? És amit hiszel, azt jól hiszed-e? És hogyha hiszed, akkor mit teszel? Ha hiszed, akkor mit teszel? Hát forgasd ezeket a kérdéseket a szívedben, és olyan jó lenne, testvérem, hogyha az eladás végére lenne néhány letisztult válaszod, és lenne egy letisztult cselekvési terved. Azt kell, hogy mondjam, testvérek, hogy nem lesz, és nem is lehet igazi reformáció mindaddig, sem személyes, sem gyülekezeti, sem egyházi, sem felekezeti, mindaddig, ameddig nem tekintünk úgy a Szentírásra, ahogy egykor hitvalló eleink tették és tekintettek. Nos, hogyan tekintettek ők a Szentírásra? Azt kell, hogy mondjam, hogy megkülönböztetett módon, egy szent módon, ugye, egy elkülönített módon, nem akárhogy. A Szentírás a reformátorok előtt egy szent könyv volt. Hitték azt, hogy ez a könyv, amit ugye kezembe tartok, és amivel ti is rendelkeztek, egy szent könyv. Hitték azt, hogy ez a könyv Isten igéje, Isten kijelentése. Hitték azt, hogy ez a könyv Isten által ihletett, inspirált. Hitték azt, hogy ez a könyv tekintéllyel bír. Hitték azt, hogy a Szentírás elégséges. És hitték azt, hogy a Szentírás hatékony. Sokat érdekeztek a Szentírás kiválóságáról és a Szentírás elégségességéről. Meg voltak győződve a reformátorok arról, hogy a Szentírás ellát bennünket minden lelki információval, ami szükséges a hívő élethez. Hitték, hogy elégséges, és hitték azt, hogy a Szentírás mindenkori örök mérce. A Szentírás elégséges volt a sola scriptura, más szóval egy olyan tanítás, testvérek, amelyet a mai egyházak sajnálatos módon mellőznek. Még az evangéliumi keresztények sem hiszik azt, hogy a Szentírás mindenre elégséges. Pedig minden igazság, ami az üdvösséghez kell, és ami a lelki életünk növekedéséhez kell, az explicite vagy implicite ott van a Szentírásban. Nincs semmi másra szükségünk. A Westminsteri hitvallás első fejezetének 6. cikkelje így fogalmaz. Isten az ember üdvösségére, hitére és életére vonatkozó rendelkezéseket egyértelműen megfogalmaz a Szentírásban. Vagy ez a rendelkezés jó és szükségszerű következtetés által megállapítható a Szentírásból, amelyhez semmi időben nem szabad semmit hozzátenni, legyen az a lélek új kijelentése, vagy emberek hagyománya. A Szentírás elégséges mindenre, minden időben, mindenkor, ma is. És a reformátorok így tekintettek a Szentírásra. Egy elégséges isteni kijelentésként kezelték a Szentírást. Na nyilván mit nem jelent a Szentírás elégségessége? Nem jelenti azt, hogy minden le van írva a Szentírásban. A Szentírásban nincsen minden benne, ami benne lehetne. Ugye ezt jól tudjuk az ígéből is, a János 21-25-ben ez áll, de van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett, amelyek hegyenként megiratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem fogadhatná be a könyveket, amelyeket írnának. Nem jelenti az elégségesség azt sem, hogy a Szentírásban mindenféle igazság kivétel nélkül le van írva. Ha valaki a Szentírást olvassa, attól még nem fog megtanulni kínaiul. Nem fogja megérteni a mobiltelefon működési elvét. A sebész nem tanul meg műteni azért, mert elolvasta a Szentírást. És pályázat írásra sem alkalmas a Szentírás. De viszont a Szentírás elégségessége jelenti azt, hogy amiről beszél a Szentírás, abban a Szentírásnak teljes autoritása van. Abban a kérdésben a Szentírás a legfőbb autoritás. Minden lelki igazsággal ellát és felruház. És amit Isten csak elvárhat tőlünk, az ott kell, hogy legyen a Szentírásban, mert a Szentírás az minden igazságforrás felül múl. A Szentírás a lelki igazság tévedhetetlen standardja és mércéje. A Biblia minden igaz ismeret forrása. Minden más ismeret forrásnál biztosabb és megbízhatóbb. Még a tapasztalatainknál is megbízhatóbb. Ez azért fontos, mert a mai kor ugye állítólag egy ilyen tapasztalatcentrikus, empirikus kor, meg esetenként érzelemcentrikus, de a Szentírás megbízhatóbb az érzelmeinknél is, és a tapasztalatainknál is. Tudjátok, Péter mit mondott? Az a Péter, aki ott volt Jézussal a megdicsőlés hegyén, akinek volt egy személyes tapasztalata ugye Krisztussal, nem is kevés, ezt mondja a 2 Péter 1.18-19-ben, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk együtt lévén vele a Szenthegyen, és igen biztos nálunk a profétai beszéd is. Ami biztos, az a profétai beszéd. Bár ott voltam a Szenthegyen, mondja Péter, de az Isten ígéje, a profétai beszéd, a Szentírás, az a legbiztosabb, az a megbízhatóbb. És hát azt is jelenti az elégségesség, hogy nincs a Biblián kívüli titkos kulcs, amely megnyitná a Szentírást. Egyesek a Szentíráshoz egy ilyen misztikus szemlélettel közelednek, mintha ez egy ilyen mágikus könyv lenne, és kéne rendelkezünk valami titkos kulcssal, kóddal, amivel meg lehet fejteni a Szentírást. És hát manapság ilyen könyvek is megjelennek hébe-hóba, amelyek azzal az igénye jelentkeznek be, hogy ők majd aztán megfejtik, hogy a Szentírás miről szól, meg mi a Szentírásnak a mondani valója. Ezzel szemben az az igazság, és a reformátorok ezt felfedezték, Isten igéből, Isten kegyelméből, hogy a Szentírás önmagát magyarázza, nem kell segítségül hívnunk egy papirendet, vagy egy tanítóhivatalt, hogy elmondja nekünk, mit kell hinni. De testvérek, ennek ellenére, hogy én ezeket itt elmondom, a Szentírás megítélése akkor és azóta is igen heves viták tárgyát képezte. Ez volt például a Római Katolikus Egyház egyik nagy problémája. Másként vélekedett a Szentírásról. És ez akkor derült ki, amikor a reformátorok különféle teológiai kérdések kapcsán folyamatosan próbálták idézni a Szentírást, és azzal a paradox helyzettel szembesültek, hogy nem mennek vele semmire. Arra hány borsó volt. És ez azért következhetett be, mert a katolikus egyház teljesen másként vélekedett a Szentírásról, Isten kijelentéséről. A katolikus egyház szerint Isten igéje, a kijelentés, az áll a Szentírásból, és plusz áll a hagyományokból is, a szent hagyományokból. Lehet, hogy ezt sokan ezt nem tudták így, de azért mondom, a kijelentés a katolikus felállás szerint nem csak a Szentírásra korlátozódik, hanem a szent hagyományokra is egyenlő tekintélyel bírnak, sőt, amikor el kell dönteni valamit, a hagyományok fontosabbak, vagy minimum egyforma elbírálás alá esnek. A katolikus egyház KT-jából hadd idézek ennek illusztrálása véget néhány részt. 80. cikkely. A szent hagyomány és a Szentírás tehát szorosan összefonódik, és átjárja egymást. Ugyanabból az isteni forrásból fakadván mindkettő egyesülnek és azonos cél felé tartanak. 82. cikkely. Ennek következtében az egyház, melyre a kinyilatkoztatás továbbadása és értelmezése bizatott, a kinyilatkoztatottakra vonatkozó bizonyosságát nem egyedül a Szentírásból meríti. Ezért mindkettőt egyforma áhítattal és megbecsüléssel kell elfogadni és tisztelni. Tehát Szentírás és ige ugyanabból a forrásból ered, a kettő összefonódik, átjárja egymást, mindkettőt egyforma áhítattal és megbecsüléssel kell elfogadni és tisztelni. Vagy 85. cikkely. Isten írott vagy áthagyományozott igéje hiteles magyarázatának feladata egyedül az egyház élő tanítóhivatalára bizatott. És érdekes, hogy Isten igéjét kétféleképpen fogalmazzák meg. Isten írott igéje és Isten áthagyományozott igéje. De mind a kettő ige, mind a kettő kijelentés, ugye meglepő, azt hittük volna, hogy csak a Szentírás a kijelentés, nem. A hagyomány is kijelentés. És egy 95. cikkelyből is olvassak fel valamit. Nyilvánvaló tehát, hogy a szent hagyomány, a Szentírás és az egyházi tanítóhivatal Isten végtelenül bölcs terve szerint úgy összetartozik, és annyira kapcsolódnak egymáshoz, hogy egyik sem áll fönn a másik kettő nélkül. És ez a három együtt, mindegyik a maga módján hatékonyan hozzájárul a lelkek üdvösségéhez. Szent hagyomány, Szentírás, tanítóhivatal. Ezt úgy szoktam elképzelni, hogy itt van középen a Szentírás, egy kis testvér, és itt van mellette két vaskos nagy testvér, akik ezt a kis testvért így maguk közé szorítják. Itt van ez a szegény Szentírás, és ettől a kettőtől függ. A szent hagyományoktól és a tanítóhivataltól. És azt mondja itt a KT, hogy ezek hárman összekapcsolódnak, és hatékonyan hozzájárulnak a lelkek üdvösségéhez, és egyik sem létezik igazából a másik kettő nélkül, azért döbbenetes. És még egy cikkely, egy 113. cikkely. A Szentírást, az idézet, az egész egyház élő hagyományát figyelembe véve kell olvasni. Tehát a Szentírást, az egyház hagyományát figyelembe véve kell olvasni. Tehát a hagyomány által értelmezzük a Szentírást. Az egyház atyák egymondása szerint a Szentírás, most figyeljünk, inkább az egyház szívébe, mint pergamenre van írva. A Szentírás nem is a Biblia, hanem inkább az egyház szívébe van írva. A hagyományok nyilván ezek, így folytatja a Káti, az egyház ugyanis hagyományában Isten szavának élő emlékezetét hordozza, és a Szentlélek adja ennek a lelki értelmezését. Testvérek, végül ez arról szól, hogy a katolikus egyház számára a hagyomány lesz az igazi Szentírás. A hagyomány által értelmezzük a Szentírást, és a hagyomány fölülbírálja a Szentírást. És másodszor azt is kimondták ezekben a KT cikkelyekben az írók, hogy egyedül a tanítóhivatal értelmezheti a Szentírást. Na nyilván a reformátorok erről teljesen másként vélekedtek. Azt mondták, hogy a Szentírás, ez a Szentírás, ez a 66 könyv, majd erre visszatérek, ez képezi a kánont, egyedül a Szentírás az Isten igéje, a hagyományok nem tartoznak ide, és a Szentírás önmagát értelmezi. De testvérek, nincs olyan nap alatt, nehogy azt gondoljátok, hogy most mi azért gyűltünk itt össze, hogy a katolikus barátainkat ostorozzuk. Nem csak a katolikusok, a liberális protestánsok sem kezelik túl komolyan a Szentírást. Érdekes nyelvezetet használnak, ha liberális teológiai könyveket olvas az ember, ilyen megfogalmazásokkal fog találkozni, hogy a Szentírás az emberi mű. Emberi mű. Nyilván ez igaz, mert emberek írták, de amikor ezt a terminológiát használják a liberálisok, ez alatt azt értik, hogy olyan emberi mű, és erre is majd idézetet fogok hozni, amelyet gyarló emberek írtak, tele van ez tévedésekkel, megbízhatatlan, ezt meg kell vizsgálni, a Biblia kritika majd ki fogja szortírozni, hogy mi a emberi tévedés a Szentírásban, mi az, ami Istentől van, mi a kijelentés a Szentírásban, mi pedig csak ilyen töltelékszöveg, hordozóanyag, hogy így mondjam, mint a gyógyszeriparban. Ez a liberális szemlélet, testvérek. Vagy ott vannak a karizmatikus csoportok, akik szintén halott betűként utalnak a Szentírásra, ókori időkre vonatkozó kijelentésként kezelik, és ellentétbe állítják a friss kijelentéssel, amit most kapnak az Úrtól. Tehát nem csak a katolikus egyházat kell inkriminálni, vagy a katolikus teológiát, itt van a liberális teológia, itt vannak a különféle karizmatikus csoportok, közvetlenül vagy közvetetten ők is tagadják a Biblia ihletettségét, megbízhatóságát, egyedüliségét, sőt, és most fogodkodjunk meg jól, az evangéliumi keresztények sem vallják azt a Bibliáról, amit a reformátorok vallottak. Ha hinnék, hogy a Biblia Isten ígéje, ha hinnék azt ma az evangéliumi keresztények, hogy a Szentírás elégséges, hogy abszolút tekintély, akkor igazodnának a Szentíráshoz. De mivel nem igazodnak, és azt látjuk, hogy nem igazodnak, nem hiszik ezt. Legalábbis nem hiszik úgy, ahogy a reformátorok hitték. Nos, testvérek, sokan úgy gondolják ma, hogy a sola scriptura és a tota scriptura elve, egyedül az írás és a teljes írás az tarthatatlan. Nem lehetne ennyire kiemelni a Bibliát, nem lehetne ennyire tisztelni a Bibliát. Ez egy régi motto, a reformátorok sem képviselhetik volna ezt, nem tekinthettek volna egy a Szentírásra. Szokták azt mondani, hogy papíros pápát csináltak a Szentírásból. Más testvérek, szeretném, hogyha két felolvasott íge alapján megvizsgálnánk egy picit a reformátorok szemléletét. Mert ez a két ige rész nagyon alkalmas arra, hogy elmondjam nektek röviden 5 pontban, hogy hogyan tekintettek a reformátorok a Szentírásra. És hogyan kéne tekintsen minden evangéliumi ember a Szentírásra, aki magát reformálni szeretné az ige által. Mert ha nem így tekintesz az igére, ha az igét nyilván egy meséskönyvnek tartod, akkor nem fogod a te életedet megreformálni általa. Mert akkor egy nagyon gyenge eszközként fogod a Szentírást kezelni. Hát először is itt a 2 Timóteus 3:16 az így kezdődik, a teljes írás Istentől ihletet és a többi. A teljes írás. És itt szeretnék pár szóban szólni a Szentírás kiterjedéséről, azaz a kánonról, azaz arról, hogy mi tartozik a kijelentéshez. Mi ez a teljes írás? Mit ért Pál itt a teljes írás alatt? Ezt a levelet, amit megírt, az új szövetséget, az ószövetséget, a hagyományokat, vagy csak az egyiket, vagy csak a másikat, vagy az összeset. Hát testvérek, a tételem az, a tézisem az, hogy mind az Ó, mind az Új Szövetséget érti ez alatt, és ezt meg is kívánom véleni. A kánon alatt, vagy a teljes írás alatt azon könyvek gyűjteményét érti itt Pál, amelyeket Isten ihletett, amelyet szentírásként fogadunk el. Tudjuk azt, hogy a kánon az mérővesszőt, mérőpálcát jelent, és a kánon alapján döntünk el a következőkben mindent. Nagyon fontos az, hogy mi a szentírás, mekkora a szentírás. Egy katolikussal azért nem tudunk zöld ágra vergődni, mert neki ugye a Szentírás nem csak az ige, ez a 66 könyv, hanem még a hagyományok is. És ő teljesen más alapról akar tárgyalni, vagy elindítani, vagy megvitatni egy kérdést. Nagyon fontos, hogy mi ez a teljes írás. Mi tartozik a teljes íráshoz? A hagyományok, mint mondottam, nem tartoznak ide. Na most nyilván, amikor a teljes írásról beszélünk, a kánonról, akkor katolikus barátaink azt szokták mondani, hogy az egyház adta a kánont, az egyház döntött el a kánont, ennél fogva mégis az egyház elsőbséget élvezhet, mert ugye nem volt ez a Biblia így tartalomjegyzékkel összeállítva időtlen idők óta, ezt az egyház adta a mi kezünkben. Persze, testvérek, ezt az érvet megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a történelem másról tanúskodik, másról árulkodik. Az igazság az, hogy az első katolikus zsinat, amely ezzel érdemben foglalkozott, ugye, a kánonnal, vagy a Biblia tartalmával, ha akarjuk így, a 16. században volt, ez a tridenti zsinat volt, amelyről tudjuk, hogy pont a reformáció ellenében gyűltek össze, és különféle kemény tanokatot megfogalmaztak, és hogy fitoktassák, mint egy hatalmukat, akkor úgy gondolták, hogy majd megszabják azt is, hogy most mi a kánon, és melyek azok a könyvek, amelyek a kánonhoz tartoznak, a teljes íráshoz, és nagyon nagyvonalúan, gálánsan beemeltek még 7 könyvet, meglehetősen önkényesen, melyeket apokrif iratoknak nevezünk, a kánonba. És azt mondták, hogy nem 66 könyv van a Bibliában, amennyi volt mindig is, hanem legyen 66 meg 7. Pedig ezek az iratok sosem tartoztak Isten igéhez, Isten népe sosem fogadta el őket szentírásnak. Mi sem. És vigyázzunk, ha valaki azt mondja nekünk, hogy egy püspöki konklávé, vagy egy zsinat döntött el, hogy mi a szentírás, és mely könyvek tartoznak a szentíráshoz, ez hamis. Ez nem igaz. Az egyház nem anyja a Szentírásnak, az egyház inkább gyermeke a Szentírásnak. A kánont azt Isten maga döntött el, Isten népe mindig is felismerte, és Isten népe mindig is elfogadta. Nem az egyház szülte a kánont, a Bibliát, a Szentírás szülte az egyházat. Na most miért mondom ezt? Miért mondom azt, hogy az Ó és az Új Szövetség tartozik csupán az Isten igéhez? Hát nézzük meg az Ószövetséget. Ugye azt tudjuk, hogy az ószövetségi proféták mindig is tudták, hogy ők Isten igéjét szólják. És ezért tekintélyel szóltak, és az emberek akkor tudták, hogy ez az Isten profétája, amit ő mond, azt el kellene fogadni, így kéne élni, engedelmeskedni kellene. A más kérdés, hogy a bűneik miatt az emberek nem mindig engedelmeskedtek, de mindenki tudta, mondjuk az ószövetségi korban, hogy Jeremiás proféta egy proféta volt, Ézsás egy proféta volt, Mózes kicsoda volt, meg nem tudom, Dániel és a többi. Ezeket a könyveket akkor az ószövetségi hívők elfogadták, tudták, hogy ezek Istentől származnak, és nyilván a szerzők is így fogalmaztak, Ézsaiás 51:16-ban ez áll, és adtam beszédemet a te szádba, mondja Isten. Vagy Jeremiás 36:6-ban azt mondja Jeremiás a munkatársának, azért te menj be, és a könyvből, amelyet az én számból írtál, olvasd el az Úrnak szavait. Azt mondja Jeremiás Báruknak, hogy azt a könyvet, amit az én számból írtál, azt olvasd el az Úr szavaként. Tehát azt, amit én mondtam, mondja Jeremiás más szóval, ez az Úr szava. Menj, mondd el a királynak és az Izrael vezérkarnak. Vagy Malakiás 1:1-ben ez áll, így mutatkozik be Malakiás, az Úr igéjének terhe Izrael ellen. Tehát az ószövetségi proféták tisztában voltak azzal, hogy Isten igét írják. Amit leírnak, az nem csak egy ilyen értekezés, doktori disszertáció, vagy mit tudom, micsoda, ők tudták, hogy ez Isten igéje. Az Ószövetség minden könyve, mind a 39 könyve, közvetlenül vagy közvetetten azt állítja magáról, hogy Isten igéje. Nyilván kivéve az apokrif iratok. Azok az iratok, amelyeket a 19. zsinaton úgymond begyömöszöltek az Ószövetségbe, holott sose voltak részei annak. És hát ha valaki előtt ez nem meggyőző, akkor ott van Jézusnak az érvelése, és Jézus úgy gondolom, hogy ezt a vitát végérvényesen eldöntötte, amikor a Lukács 24:44-ben a következőt mondotta, és mondta nékik, ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam néktek, mikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban én felőlem. Ezzel az ígével Krisztus az Ószövetség kanonicitását erősítette meg. Persze, hogy a zsidók mindig is tudták, hogy melyek azok a könyvek, amelyek a zsidó kánonhoz tartoznak, de ez a klasszikus hármas felosztás, törvény, proféták, zsoltárok, ezt mondta egy zsidónak, hogy tudta, hogy ez az Ószövetség. És hogyha megkérdeztük volna Jézus korában egy zsidót arról például, hogy szerinted a Makkabeusok könyve része-e a zsidó kánonnak, akkor nagyon derült volna ezen, mert tudták, hogy ez a 39 könyv a zsidó kánon része, és Jézus is ezt mondta, a törvény, a proféták és a zsoltárok. És ez egy fedőnév volt a teljes Ószövetségre. És hogy még egy érvet elmondjak, az Ószövetség minden könyve idézve van az Új Szövetségben. Az apokrif iratokról nem tanálunk majdnem semmit. De az Ószövetségi könyvéből viszont sok idézet van az Új Szövetségben. Na de mi van az Új Szövetséggel? Hogyha meglátjuk azt, hogy mi tartozik az Ószövetségi kánonhoz, akkor mi van az Új Szövetséggel? Vajon az Új Szövetség is a kánon része? Ez a 27 könyv, ami a mi Bibliánkban van? És azt kell mondjuk, hogy igen, sőt az Új Szövetség szerzői mindig is tudták, hogy Szentírást írnak, és ezért tekintélyüknek hangot adtak. Tudták azt, hogy amit írnak, megint Szentírás. Nem csak sima leveleket írtak, mint hogyha én írnák valakinek itt egy levelet, és akkor ez egy levél lenne, amiről később majd valaki azt mondja, hát kezeljük ezt a levelet Szentírásként. Ő amikor írta, tudta, hogy Szentírás. És mert így hivatkozni az ő levelére. Például 2 Péter 3:15-16-ban ezt mondja Péter apostol, Pálról azt mondja, és ami Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen ami szeretett atyánk fia Pál is írt néktek, a néki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében, tehát több levele van Pálnak, mondja Péter, amikor ezekről beszél azokban, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is a maguk vesztére. Itt Péter a Pál leveleit, és többen számba fogalmaz, az írások közé sorolja, mint egyéb írásokat is, a szentírások közé. Tehát Pál leveleit Péter szentírásként kezeli, és ezeket a leveleket már akkori szentírásként forgatták és ismerték el, amikor még Péter élt. Tehát Péter halála előtt az apostoli levelek szentírásként forogtak közkézen. Vagy itt van egy másik példa, 1 Timotos 5:18-ban a következőt mondja Pál. Mert azt mondja az írás, A nyomtatók ülnek nekösbe a száját, és méltó a munkás a maga jutalmára, vagy a maga bérére. Ha figyeltetek, itt egy ígét, két ígét említ meg Pál, és mind a kettőt írásnak nevezi. Mert azt mondja az írás, nekösbe a nyomtatókörnek a száját, és mert azt mondja az írás, méltó a munkás a maga bérére. Na az a kérdés, hogy mit nevez Pál írásnak, szentírásnak? Az első idézetet könnyű kitalálni, az az Ószövetségből van, 5 Mózes 25.4, hogy a nyomtató ökörnek nekösbe a száját. A másik idézet pedig, tudjátok, honnan van? A Lukács 10.7-ből. Tehát itt Pál szentírásként idézi az Ószövetséget, és szentírásként idézi Lukácsnak az írását. Na most figyeljünk a következő írásra, mert fontos. Ha Lukács írását, aki nem volt apostol, Pál szentírásként nevezi, és Pál írását Péter szentírásnak nevezi, az a Péter, akivel tudjuk, hogy a Pálnak volt egy afférja, tehát még meg is fette Pétert Pál, akkor könnyen elképzelhető, hogy az evangéliumok és a teljes újszövetség szentírás. Ha ezek itt kölcsönösen az egymás írásait ugye szentírásnak nevezik, és mondjuk Lukácsnak az írás, aki nem is volt apostol, aki mondjuk, hogy egy pogány ember volt, mondhatnám, tehát nem volt zsidó, egy görög ember volt, akkor persze, hogy a többi levelek is, és az evangéliumok is szentírás. Értjük? Az új szövetség tele van olyan állításokkal, amelyek isteni tekintélyt követelnek maguknak. És a szentírók ennek tudatában ilyeneket mondanak. Például 1 Korintus 14.37. Azt mondja Pál, ha valaki azt hiszi, hogy ő proféta vagy lelki ajándék részese, vegye eszébe, hogy amiket néktek írok, az Úr rendeletei azok. Hogyan lehet egy általános levélre azt mondani, ez az Úr rendelete? Ez tekinti elbír más szóval, mondja Pál. Hogy az 1 Korintus 15-13-ban ez van, mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Na, kitől vette ezt Pál? Ennyivel nem a Kossuth rádióból vagy az internetről vette, hanem ezt az Úrtól vette. Ezt Krisztustól vette. És ezért mondhatja azt, hogy ezek tekintélyel bírnak. Vagy 2 Tesztalonika 3.14. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik, ami levél által való beszédünknek, az egyezétek meg. Tehát ez a levél, ez az Isten tanítása, az Isten üzenete, ennek engedelmeskedni kell. Vagy 2 Péter 3.2, nagyon érdekes ige, azt mondja egy Péter, hogy megemlékezzetek a szent profétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak, a megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról. Itt Péter egyenlőséget tesz a proféták beszédei, és az ő beszédei, az apostolok beszédei között. És azt mondja mintegy, hogy emlékezzetek meg erre is, meg emlékezzetek meg erre is. Mind a kettő szentírás. A Péter beszéde magyarul, az az Úr beszéde, miként a profétáknak a beszéde és az Úr beszéde volt. Vagy a János 21-21-ben János ezt mondja, ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és aki megírt ezeket, és tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele igaz. Tudjuk, hogy igaz. A lényeg az, testvérek, hogy a levelek és az evangéliumok közkézen forogtak már az apostoli időkben, és szentírásként kezelték őket a kezdet kezdetétől. Az ősegyház életében már a szentírásként forgott az emberek kezében. Nem kellett várni az 1550-es évekre, amikor majd egy zsinat összeül, egy püspöki konklávé, és eldönti nekünk azt, hogy mi a szentírás. A zsidók tudták, hogy mi a szentírás, mi az Ószövetség, és az első században a hitvalló gyülekezetek tudták, hogy melyek azok az iratok, amelyeket szentírásként kell kezelni. Ezek közkézen forogtak. Az egyház első naptól kezdve szentírásként fogadta az Ószövetség leveleit és az evangéliumokat. Kolosszé 4.16-ban ilyeneket mond Pál, és mikor felolvastatik nálatok a levél, cselekedjétek meg, hogy a laodiciaiak gyülekezetében is felolvastassék, és a Laodicea beliektől átvevő levelet ti is felolvassátok. Olvassátok fel ezt a levelet, ezt vigyétek át, hogy a másik gyülekezetbe is elolvassák, és amit írtam azoknak, azt pedig olvassátok fel magatok, nálatok is. Értjük? Ezek voltak azok a levelek, amelyek ugye forogtak. Vagy a 2 Timóteus 4.2-ben ezt mondja a Pál Timóteusnak, hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatlan időben, incs fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Na de mit hirdes? Melyik ígét? Milyen üzenetet? És ezt korábban Pál elmondta neki, 1 Timóteus 4.11-ben, ezeket hirdesd, és ezeket tanítsad, amiket én írtam. Hát hogy várhatta volna ezt Pál Timóteustól, hogy azt tanítsa, amit ő írt? Ha egy írok neki egy levelet, akkor nem mondhatom azt, hogy ezt tanítsátok a gyülekezetben, amit én leírtam. Hát csak akkor mondhatnám ezt, hogyha az én levelem a Szentírás lenne, és Pál azt mondja, ezt tanítsa Timóteus, ezeket tanítsad. Lényeg az, testvérek, hogy a teljes írás az az Ó, meg az Új Szövetség. A hagyományokról nincsen szó itt. Tanítóhivatalról, magisztériumról nincsen szó. És keresztényként mind a 66 könyvet el kell fogadnod szentírásként. Nem az egyház határozta meg a kánont, az egyház csak felismerte a kánont, az egyház a szentírás felfedezője, nem a meghatározója. Az egyház a szentírás szolgája, nem annak az ura. A kánont Isten adta. És történelmileg csupán ezt a 66 könyvet fogadta el Isten népe egyetemesen és együttetően szentírásként. És felmerül a kérdés, hogy biztosak lehetünk ebben? Tényleg nincsenek esetleg elkalódott könyvek? Néha felröppen ismét egy ilyen könyv, hogy megtalálták a Judás evangéliumát, meg a Tamásét, meg mit tudom én kinek az evangéliumát. Olyan tényleg nem kalódott el esetleg egy-két könyv? Nem hiszük, testvérek. Nem hiszük, hogy elkalódott volna, hiszen Isten megígérte, hogy megőrzi az ő igényét. Ha már kijelentett számunkra valamit, akkor ez egy abszurd dolog lenne, hogy Isten mondjuk 80 könyvet akart volna kijelenteni számunkra, de abból csak 66 maradt, és 14 elveszett. Ez egy abszurd dolog, mert Isten megígérte, hogy ő megőrzi az írást, megőrzi az ő kijelentett igéjét. Ézsaiás 48, megszáradt a fű, elhult a virág, de Istenünk beszéde mindörökké megmarad. Vagy Lukács 21:33, az ég és föld elmúlanak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlanak. Ez azt jelenti, hogy ha Isten kijelentette az ő igéjét számunkra, akkor azt megőrzi. Ez a szentírás prezervációja. Isten ezt megőrizte. A reformátorok ezt képviselték, és ezért tették azt, amit tettek. Ők ezt a 66 könyvet fogadták el szentírásként, és hogyha nem ezt fogadod el, akkor nem tud, nincs egy közös kiindulópontunk. A szentírás kéne legyen számodra a kánon, örök mérce. Mondhatnám azt, Prokrusztész ágya. Talán hallottatok a görög mitológiában Prokrusztészről, aki egy ilyen hírhet alak volt, aki úgy rabolta ki a háza előtt elhaladó utasokat, hogy behívta magához, és volt egy ágyas, mindig ráfektette az utast, hogyha rövidebb volt az utas az ágyánál, akkor addig nyújtotta, meddig azt a méretet ütötte, nyilván ebbe bele is halhatott. Ha hosszabb volt, akkor pedig lenyesett belőle egy darabot. Na most lehet, hogy ez egy kicsit morbid kép a kánon illusztrálására, de a szentírás igazából egy Prokrusztész ágy kéne legyen. Ha valamit hiszel, de kevesebbet annál, amit a szentírás tanít, akkor többet kell hinned. El kell hinned mindazt, amit a szentírás tanít. Ha ne talán többet hiszel, olyan dolgokat is hiszel, amit a szentírás nem tanít, akkor azokat le kell nyesni, azokat le kell vágni. Ha kevesebbet hiszel, akkor többet kell hinned, ha többet hiszel, akkor kevesebbet. Akkor le kell nyesni, le kell vágni. Tehát szerettem volna, ha meglátnátok azt, hogy a reformátorok így tekintettek a szentírásra. Azt mondták, a teljes írás, ez a 66 könyv az, ami Isten által ihletett, amit mi kánonként kell elfogadjunk. De menjünk tovább. Másodszor a reformátorok nagyon komolyan vették a szentírás ihletettségét, inspirációját. És ugye így folytatódik az igénk, a teljes írás Istentől ihletett. És itt beszélnünk kell röviden az ihletésről. Mert a reformátorok erről meg voltak győződve. Nem azt mondták, hogy csak ez egy könyv, ami hasznos, hanem ez egy olyan könyv, amit Isten ihletett. Isten inspirál. Na most mi az inspiráció? Nagyon röviden az inspiráció a Szentlélek Isten ama természet feletti munkája, amelyben az általa kiválasztott embereket alkalmasakká tette, és felülvigyázta abban, hogy azok az ő kijelentett ígét tévedések nélkül leírják. Ez az inspiráció. És az inspiráció kapcsán két dolgot szoktunk mondani, azt, hogy az inspiráció organikus és verbális, ez azt jelenti, hogy Isten az embert nem élettelen bábuként használta, a szentírók nem ilyen mechanikus eszközök voltak, nem robotok voltak, akiknek Isten csak diktált, hanem a szentírók úgy írtak, hogy Isten megőrizte egyéniségüket, felhasználta temperamentumokat, képességeiket, szókincsüket, stílusokat, mindeközben felülvigyázta azt, hogy semmiféle hiba, tévedés ne kerüljön be abba a szövegbe, amit ők írnak. És azt mondtuk, hogy az inspiráció verbális is, az organikus azt jelentette, hogy Isten nem robotoként használta, hanem az ő stílusokat, szókincsüket és a többi felhasználta, de az inspiráció az verbális is, ami azt jelenti, hogy Isten minden egyes ígét felülvigyázott, és minden egyes íge, ami bekerült a Szentírásba, az Istentől van. Tehát a verbális inspiráció az az inspiráció a kiterjedésével kapcsolatos. És a lényege az inspirációnak az, hogy a végleges termék az eredeti kéziratok vonatkozásában teljesen tévedhetetlen. És mi reformátusokként, keresztényekként ezt valljuk. Hát hogyha ezt elmondjuk ma akár egyházi körökben is, az emberek ezen ugye ledöbbennek, hogy lehet ilyen budaságot vallani, hogy a Szentírás tévedhetetlen. Márpedig az... Nyilván mondom, az eredeti kéziratokban, ezt csak azért teszem hozzá, nehogy valaki kiábránduljon ugye ebből a tanításból azért, mert látott egy nyomdai hibát a Károlyi Bibliában, vagy bármelyik fordítás a Bibliában, az ihletettség nyilván az eredeti kéziratokra értendő. De a lényeg az, hogy minden szóra kiterjedt az ihletettség, Isten ezt felülvigyázta, nem csak gondolatokra terjedt az ihletettség ki. Isten kilehelte, ugye az inspirálás, az ihletés szó szerint ezt jelenti, hogy Isten kilehelte ezeket a szavakat. Azok a szavak, amik a Bibliában vannak, mint egy Isten szájából származnak. És ezért van tekintélyük mellesleg, erre ma vissza fogunk térni. Szó szerint Isten kilehelte ezeket a szavakat, pont ezeket a szavakat lehelte ki, nem más szavakat, és úgy lehelte ki, hogy a végtermék az tökéletes lett. Mert ezek Isten szavai. Ugye Péter ezt mondja az inspiráció folyamatáról, a 2 Péter 1.20.21-ben, tudván először azt, hogy az írásban egy profitai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a profitai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Isten lehelte ki ezeket a szavakat, nem más szavakat, ezeket, és mivel ezeket Isten lehelte ki, Isten ihlette, ezek tekintéllyel bírnak önmagukban. Ezért van a Szentírásnak tekintélye, mert Isten szava. Máté 18-ban azt mondja Jézus, mert bizony mondom néktek, míg az ég és föld elmúlik a törvényből, egy jotta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Míg az a jotta, vagy az a pontocska is oda tartozik, mert ez Isten lehelte ki, ez Isten ihletett szava. És Pál nyilván azt mondja ebben az ígben, hogy Isten ígéje, és csak is Isten ígéje rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. Az ihletéssel. Arról nem olvasunk, hogy a hagyományos ihletet lett volna, vagy a tanítóhivatalnak minden döntése ihletet lett volna. Arról sem, hogy a pápa tévedhetetlen. Egyedül a Szentírás Istentől ihletet. És ez azt jelenti, hogy Isten tekintélyével bír. És ezzel szemben például miket mondanak és tanítanak ma egyesek, akik ugye teológiai professzorok és másokat kéne tanítsanak, Juhász Tamás, kolozsvári teológiai professzor szerint a Biblia nem szó szerint, hanem értelme szerint ihletett könyv. Hát, hogy azt akkor mi annak az értelme annak a könyvnek, aztán azt én rátok bízom, hogy döntsétek el. Nem szó szerint, értelme szerint ihletett könyv. Vagy Török István Debrecen teológia professzor szerint a Szentírás, figyeljünk, gyarló emberek által írott könyv, szemmel láthatóan magán viseli az emberi gyarlóság jegyeit. A történész tévedéseket állapíthat meg benne, s kritikát gyakorolhat vele szemben. A természettudós megmosolyoghatja a bibliai világkép kezdetlegességeit. Isten ígéje tehát a Bibliában sohasem adottság, hanem csak lehetőség. Így tekintenek egyesek a Szentírásra. Pedig az íg azt mondja, a teljes írás Istentől ihletett. Közismert vád az, hogy mi papíros pápával emeltük a Szentírást. Ez akkor lenne igaz, hogy a Szentírás nem lenne Isten szava. De a Szentírás Isten szava, és Isten szavát meg lehet becsülni. Ne féljünk tehát lándzsát törni a Szentírás ihletettsége mellett. De harmadszor ez az ige, és a reformátorok is sokat beszéltek a Szentírás tekintélyéről, autoritásáról. Ez a kánon, ez ihletett, és ez a kánon, ez a Szentírás tekintéllyel bír, autoritással bír. Azt mondja itt az ige, hogy a teljes írás, amely Istentől ihletett, az hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. A reformátorok határozottan képviselték a Szentírásnak a tekintélyét. És nyilván az ihletés kapcsán én már azt elmondtam, hogy a Szentírás, mivel ihletett, inherens módon magában hordozza az isteni tekintélyt. Ugye, ha Isten szól, akkor annak, amit ő mond, tekintélye van. Miért? Azért, mert Isten Isten. Ezt nem lehet kijátszani. Ha ezt az igét egyértelműen olvas az ember, akkor meg kell, hogy lássa benne a Szentírás tekintélyét is. A tekintély az az inspirációnak a velejárója, vagy mondhatnám, az inspirációnak a következménye. Ez egyértelmű kéne, hogy legyen. De van, aki ezt elcsúri, csavarja. Egyik teológus ezt írja erről az ígéről, hogy itt ebben az ígében nem az van, hogy a Szentírás tekintéllyel bír, vagy autoritatív, hanem csak az van, hogy a Szentírás hasznos. Csak hasznos. Hát, hogy hasznos. Mint egy más írómány, ez is hasznos. De könyörgöm testvérek, hogy ha ez Isten szava, akkor Isten szavának súlya van önmagában is. Persze, hogy tekintéllyel kell bírjon. Ha nem lenne Isten szava, akkor nem lenne hasznos. Akkor nem kéne komolyan venni. De itt Isten szól, és mi szoktuk mondani azt, amikor a Szentírás szól, akkor Isten maga szól. Egyetlen más esetben sem lehetünk erről teljesen biztosak. Csak a Szentírás esetében. Amikor a Szentírás szól, Isten szól. Amikor a hagyomány szól, amikor egy új kijelentés szól, amikor a tanítóhivatal szól, amikor a pápa szól, nem tudjuk. De a Szentírás esetében ez tekintélyel bír, mert Isten maga szól. Hát persze, meg aki tanít, az tekintélyel kell, hogy bírjon. Aki nevel, az tekintélyel kell, hogy bírjon. Aki ugye az igazságban nevel, aki megfed, aki megvigasztal, tekintélyel kell, hogy bírjon. Nem lehet tanítani, nevelni tekintély nélkül. Persze, hogy az, aki ezt az írást adta, szerezte, az az Isten, és az ő szavának tekintélye van. Tesszalonika 2.13-ban nagyon szépen fogalmaz Pál, azt mondja, ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét. Amint hogy valósággal az is. Értjük? Azt mondja Pál nekik, hogy örülünk, hogy elfogadtátok az Istennek általunk hirdetett beszédét, ami az Isten beszéde valósággal. Ez nem a mi beszédünk igazából, mondja Pál, hanem ez az Isten beszéde, és ti ezt elfogadtátok. És nyilván ezt tekinti el, bírt előttetek. Ha Isten nem lenne a Szentírás mögött, akkor nyilván a Szentírásnak nem lenne tekintélye. De mivel Isten van a Szentírás mögött, ő ihlette a teljes írást, ebből a következően a Szentírásnak tekintélye van. Ha nem lenne tekintélye, nem szólíthatna fel semmire. Ha nem lenne tekintélye, a Szentírás nem fogalmazhatna imperatívusban. Nem mondhatna azt, hogy tedd meg ezt, vagy tedd meg azt, vagy ne tedd meg ezt, vagy cselekedd azt, vagy hidd ezt, vagy ne hidd azt, vagy utasítsd el ezt, vagy amazt. De mivel Isten áll mögötte, ezt megteheti. Tehát, hogyha engedetlen vagy, és nem engedsz a Szentírásnak, akkor igazából nem engedsz az Istennek. Zsoltár 138 második versében ez áll, ezt mondja a zsoltáros, Szent templomot felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért, mert minden neveden felül felmagasztalád a te beszédedet. Isten az ő nevén felül felmagasztalá az ő beszédét. Ez meglehetősen furcsa lett egyeseknek, de nyilván ez csak azt jelenti, hogy az Isten beszéde az nem alábbvaló az ő személyénél, az ő személyes tekintélyénél. Személyes hírneve forog kockán az Istennek, hogyha az ő beszédét mi nem veszük komolyan. Ha elvitatjuk az ő beszédének a tekintélyét. Ugye ez olyan, mintha írok egy levelet és megkérlek téged valamire, hogy tedd meg ezt vagy azt, és hogyha elmegyek hozzád és elmondom azt, hogy tedd meg ezt vagy azt, az ugyanaz, csak hát nem találkozunk személyesen, megírtam egy levélben. És ilyen értelemben Isten beszéde, az pontosan olyan fontos, mint az Isten személye, vagy az ő személyes jelenléte. És azt mondja az ige, hogy minden neveden felül felmagasztalád a te beszédedet. Úgyhogy jobban tennéd, hogyha az Isten beszédére odafigyelnél, és Isten beszédet tekintélyként fogadnád el. De még van egy oka az ige tekintélyének. Azért tekinti a Szentírás, azért bír autoritással, mert igaz. Ez a legegyszerűbb ok, egy másik nagyon egyszerű. Igaz. A Szentírás igaz. 2 Timóteus 2.15-ben ezt mondja Pál, igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyen nem val, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. Az igazságnak beszéd a Szentírás. Igaz. János 17.17. Szented meg őket az igazságoddal, a te ígéd igazság. Vagy János 10.35. Az írás fel nem bontható. Nevetséges tehát testvérek elfogadni az inspirációt úgy, hogy nem fogadjuk el a Szentírásnak a tekintélyét. Ez egy arrogáns magatartás. A kettő összefügg. Tehát a teljes írás, az a kánon, a teljes írás Istentől ihletett, ez az írás tekintéllyel bír, és csak ez az írás bír tekintéllyel, semmilyen más emberi írás, sem zsinati dolgok, sem hitvallások ilyen értelemben, sem a tanítóhivatalnak az elfoglalása, és ez a Szentírás negyedszer elégséges is. Tehát nem csak ihletett, nem csak tekintéllyel bír, hanem elégséges. A 17. vers ezt jól összefoglalja, mert az van itt, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ez az írás, ugye, ami hasznos a tanításra, fedésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, az munkálja az emberben, hogy tökéletes legyen, minden eshetőségre, minden jó cselekedetre felkészített. Nem lehet olyan feladat, nincs olyan lelki helyzet, nincs olyan lelki igény, nincs olyan, ami tudnod kellene, és arra a Szentírás ne készítene fel, ne szerelne fel. Érdekes módon pár hete hallgattam az egyik református portálon egy előadást a gyereknevelésről. És hát ugye ezt is vártam, meghívtak egy pszichológust, aki egy közel 40 percen keresztül értekezett erről a kérdésről, gyereknevelés, és egy igei alapelvet nem hallottam benne. Egyet sem. Többenetes. Hogyha hinnék ezek az atyafiak a Szentírás elégségességét, akkor legalább egyszer utalás szintjén utaltak volna rá. De nem hiszik, hogy a Szentírás elégséges a gyereknevelésre, vagy a családi ügyek rendezésére, vagy konfliktus helyzetek megoldására. Ehelyett akkor ilyenek vannak, hogy pszichológus, meg pszichoterapeuta, meg mentálhigiénis, meg lelki gondozók, szupervizorok, azt se tudom, hogy mit csinálnak. Nem olvastam sem szupervizorokról, sem mentálhigiénisekről, az ősegyházban nem voltak ilyen funkciók. És ilyenek vannak manapság, egyházakban is. Ez azért van, mert nem hiszik a Szentírás elégséges voltát. De figyeljünk csak a 2 Timóteus 3.15-re. Mit mond Pál Timóteusnak? És hogy gyermekségettől fogva tudod a szentírásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre, a Krisztus Jézusban való hit által. A szentírások, amelyeket te gyerekséged óta tudtál és ismertél, azok téged bölcsé tehetnek az üdvösségre. A Szentírás az, ami erre alkalmas, nem egyéb. Persze tudjuk, hogy Timóteusnak volt egy istenfélő anyja, és egy istenfélő nagyanyja. A 2 Timóteus 1.5-ben olvasunk erről, nagyanyáról Loisról, és anyjáról Eunikáról, de igazából ők csak eszközök voltak. A Szentírás volt az, aki Timóteust bölcsétette, hitre juttatta, és tovább tanította. És ez a Szentírás elégséges volt erre. Az ige az, a Szentírás az, ami hitre juttat. Ezért Isten az ige hirdetés bolondságát választotta arra, hogy az embereket hitre juttassa. Ugye a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igé által. Isten most is a Szentírás használja, hogy eljuttasson bennünket a hitre, hogy tanítson, okítson, neveljen. Isten nem egy Mel Gibson filmet akar felhasználni, vagy egy zenés koncertet. A Szentírást, az igét és az igét egyedül. És a Szentírás elvisz a keresztény felnőkkorúságra. Ha bármilyen segítséget kérnél, nem kell tovább menned. Testvérem, itt a reformációs konferencián ajánlom neked a Szentírást. Nem kell semmilyen misztikus tapasztalat. Új kenettel rendelkező tanító vagy tanítás. Nem kell új kijelentés. Emlékezz, Péter látta Krisztust a hegyen, de azt mondta, igen, biztos nálunk a profétai beszéd. Úgyhogy ha ezt megértetük testvérek, hogy a Szentírás elégséges, akkor ez eléggé világos, és lerombolja azt az arrogáns tant, miszerint nem tudhatjuk, hogy mit kell hinni, és mit kell csinálni. Mások kell megmondják nekünk, például a magisztérium. A Szentírás elégségessége minden más forrást hiába valónak minősít, hagyományt, vagy egyéb törvényeket. Ha engednénk, hogy más dolgok kiegészítsék a Szentírást, akkor pont a Szentírás elégségességét vitatnánk el, más tekintélyre cserélnénk le a Szentírást, hogy ezt tették a farizeusok, hozzáadták az ő hagyományaikat, és Jézus erre azt mondta, Máté 15.6, és erőtelenné tetszitek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. Ezzel Jézus azt mondta, hogy ami van, az elégséges, nem kell semmit mellé tenni. John Knoxról olvastam, a nagy skót reformátorról, hogy találkozott Knox a skótok királynőjével, Stuart Máriával, aki jó katolikus lévén azt kérdezte Knoxtól, ti protestánsok egyféleképpen értelmezitek a Szentírást, a katolikusok viszont másként. Kinek higgyek? Ki legyen a bíró? Ugye ezt ma is halljuk, hogy az emberek azt mondják, hogy te így látod, te így látom, és akkor mi a megoldás? Knox így válaszolt, Istennek higgyen, aki egyértelműen beszél az ő igében. Többet annál, mint amit az ige tanít, ne higgyen. Bárki is mondja azt, de kevesebbet sem. Isten ígéje világos önmagában. Ha van is némely nehezebben érthető része az ígének, a Szentlélek, amely soha nem mond ellent önmagának, máshol világosabban kifejti azt. Nincs szükség tehát a magisztériumra, tanítóhivatalra, amely bennünket felvilágosítson. Tehát a Szentírás az elégséges. És végül ötödször a Szentírás hatékony. Hatékony. Ugye felolvastuk a Zsidó 4.12-t? Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. A reformátorok azt hitték, hogy a Szentírás hatékony. Hogy ne hitték volna, hiszen saját bőrükön tapasztalták, a saját életük is megváltozott. A Szentírás hatékony. Jeremiás 23.29 is ezt tanítja, nem csak az Új Szövetség tanítja ezt, az Ószövetség is ezt tanítja. Nem olyané az én igém, mint a tűz, mondja az Úr, mint a sziklazúzó pörölj. A Szentírás átalakít. A Szentírás hatékony. Tanítóhivatal és hagyományok nélkül is. Ugye azt olvastuk itt a Zsidó 4.12-ben először is, hogy a Szentírás élő. Élő. Másként szólva eleven. Eleven. Megelevenít. Ugye nagyon érdekes, az apostol hitvallásban van egy ilyen mondat, nem tudom, ezzel meggondolkodtunk-e. Onnan részen elvendő ítélni eleveneket és holtakat. És úgy gondolom, hogy ezt a passzust nem csak úgy kell érteni, hogy Krisztus ma visszajön megítélni azokat, akik akkor élnek még, és a holtakat feltámasztja, hanem megítéli a lelkileg eleveneket, és a lelkileg holtakat is. A Szentírás az megelevenít. Élővé tesz, hiszen halottak vagyunk, halottak voltunk. Zsoltár 119.50-ben ez áll, a te beszéded megelevenít engem. A te igéd megelevenít. Élővé tesz. És testvérek, tudjátok mit? Ma, amikor a világ a halottakra emlékezik, mi emlékezzünk Isten ígének megelevenítő voltára. És ezért vagyunk itt, mert lelkiképpen élünk. Ha nem élnénk, ma halottakként halottakról emlékeznénk meg. De mi élünk? Isten ígé megelevenít. És nem csak, hogy élő, hanem azt olvassuk, hogy ható is. Isten beszéde élő és ható. Na, érdekes a görög szó. Energesz. Energia. Ma vannak ilyen energiaitalok, amelyek úgy energikussá tesznek és feldobnak. Na hát Isten igéje az energikus, az felráz, elvégzi a munkáját bennünk, nem tér vissza üresen. Klasszikus ige, ismeritek, Ézsás 55.11, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöm. Tehát élő, ható és éles. Éles, és élesebb minden kétélű fegyvernél. Érdekes, kétélű fegyver. Vannak egyélű fegyverek is, vannak mi a kések, és ha a késnek a másik felével akarunk vágni, akkor az nem vág. De ez kétélű. Akárhogy szúrsz vagy vágsz, mindig vág. Óvatosan kell kezelni. És Isten ígéje kétélű fegyver, és elvégzi az ő munkáját, mondhatnám azt, hogy egy amatőr is használhatja. Ugye szoktuk azt mondani, hát én nem merek bizonságot tenni, én az ígét nem merek láncsát törni, mert hát én olyan amatőr vagyok, még hitben járatlan vagyok, és nem tudom az ígét használni. Ez egy kétélű fegyver. Egy amatőr is használni tudja. Ne félj attól, hogy Isten ígéje csütörtököt mond. Ez egy éles fegyver. És végül azt mondja itt az ige, hogy megítéli ugye a gondolatokat, elhat a velőknek megoszlásáikat, és megítéli a szívnek az indulatait. Megítéli. Kritikus. Megkritizál, megvizsgál. Egyébként érdekes, a Szentírásban itt szerepel az csupán, hogy kritika szó. És itt úgy szerepel, hogy a Szentírás kritizál minket, nem mi kritizáljuk a Szentírást. A Szentírás ítél meg minket, és nem mi pedig a Szentírást. Eljut a mi szívünkig. Érdekes történet, Whitfield Györgyről hallottatok, gondolom, nagy ébredés, ige hirdető, a metodizmus egyik atya, református szemléletű, kávista meggyőződésű, és Whitfield ugye sok helyen prédikált Angliában, többek között Bristolban is, és hát kocsmákban meg ilyen különféle lezűlött helyeken, és volt egy Torp nevezetű ember, aki nagyon ellenezte Whitfield szolgálatát, ahol tehette, bojkottálta azt, ugye megdobálta, hurrogott, A lényeg az, hogy Whitfieldnek a prédikációi közkézen forogtak, ki is nyomtottak néhány prédikációt, és a Torp egyik este a haverokkal elment a kocsmába, és ott iszogattak, és nagyokat énekelgettek, bordalokat, mi egymást, és Torba, aki állítólag egy ilyen színészi képességekkel megáldott ember volt, felállt az asztalra, és elkezdett prédikálni. És úgy prédikált, mint Whitfield. Persze Whitfieldet nyilván csúfolták is, Whitfield egy picit kancsal volt, ebből így nézett, és ugye nem lehetett tudni, hogy hova néz, és akkor Torp Whitfieldet doktor kancsalnak nevezte, de akkor felállt az asztalra, és elkezdett prédikálni. És prédikált, és hogy recitálta a Whitfield egyik ige hirdetését, nyilván ő kigunyulva, Isten ígéje hirtelen kétélű fegyverként átjárta az ő szívét, az ő gondolatait, és ott a kocsma a söntésén megtért. És bizonyságot tette azoknak a bajtársaknak, ugye cimboráknak, és leszállt az asztalról, és onnitól kezdve egy ige hirdető lett Bristolba. Isten ígéje élő és ható. És a reformátorok testvérek ezt hitték. Testvérem, hogyha nem itt tekintettél a Szentírásra, akkor ideje van egy korrekcióra. És azért gyűltünk ide össze, hogy a Szentírásról úgy gondolkozzunk és úgy beszéljünk, ahogy a reformátorok tették. Reformátori szemmel vizsgáljuk a Szentírást. Hadd fogalmazzam meg végül néhány alkalmazást. Először is, ha a kánon a teljes írás, akkor a szeretned, olvasnod, tanulmányoznod kell. Református emberként nem kellene senkit erre biztatni, vagy kényszeríteni, vagy ezt számon kérni, hogy olvasod-e az ígét. Ez kéne, hogy működjön. A reformátorok ezt olvasták, tudjuk, hogy Luther 4-kor kelt hajnalba, és akkor erre időt szánt órákat esetenként. És Calvinnak sem kell szégyenkeznie, és a többieknek sem, Whitfieldnek sem. Milyen szomorú, hogy magukat reformátoroknak nevező tömegek nem ismerik a Szentírást. Hát ne legyen ez így közöttünk. Továbbá, hogy a teljes írás a Szentírás, akkor nem mondd azt, hogy csak az új szövetség a Szentírás. Az új szövetség az a zsidóké. Mi azzal nem foglalkozunk. Nem mondd azt, hogy ez csak emberi mű. Ez egy emberi mű. És mi majd kihámozzuk belőle, hogy mi a kijelentés. Nem. Ez a Szentlélek Isten műve, és a teljes írás a kijelentés. A Szentírás a kijelentés. Nem más. Nem csak tartalmazza, nem csak hordozza. A Szentírásban a kijelentés nem csak adottsága, ahogy török fogalmazott. A Szentírás a kijelentés. Ezért olvashat, tanulmányozod, elmélkedjél rajta. Wesley Jánosról szokták mondani, hogy ő egy egykönyves ember volt. Mert csak a Szentírást olvasta. Nem azt jelenti, egy buta ember volt, de a Szentírás volt számára a könyv. És így olvasta is a Szentírást. John Ruskin, az angol író, oxfordi tanár, keresztény gondolkodó, szerint az emberek úgy olvassák a Szentírást, ahogy a sündisznó szedi a szőlőt. Nem tudom, hogy tudtátok azt, hogy a süni szokott kimenni a szüretre. És a süni úgy szedi a szőlőt, Ruskin szerint, hogy végigurul egy szakaszon, és bizonyos szemeket tüskével felszed. Majd a két sün kölcsönösen leeszi a másikról azt a néhány szőlőszemet, amit a másik magára felszedett. És azt mondja Ruskin, hogy ilyen a keresztény ember bibliolvasása néha, hogy hempergünk egyet, ez az átlagos bibliolvasó, gyorsan átolvas ezt a fejezetet, aztán ami úgy éppen eszébe jött, amit úgy felszel, azt mondja, hát igen, ez így van. De a Szentírás tanulmányozni kell, alapos munka kell. A szőlőt ugye le kell szedni, el kell vinni a prérbe, kell préselni, és, forra, és a többi forralni, palackozni, ami bor lesz belőle. Hát hogyha abból az új borból akarunk mi inni, amit ugye a tömlőkbe töltöttek, akkor szálljunk erre időt. Ne hemperegjünk egyet, 10 perc alatt ezt nem lehet elintézni. Ha a teljes írás ihletet, és a teljes írás a kánon, akkor vedd ezt komolyan másodszor. Ha a kánon ihletet, akkor megbecsüléssel és alázattal kellene olvasnod. Ugye az élő Isten szól hozzád, azt mondtam, az ihletés ezt jelenti, Isten suttog, Isten szájából származik ez a szó. Mondhatnám, hogy neked lehelj ezeket a füleddel, mint hogy azt mondaná minden, Isten, minden reggel Isten, amikor igét olvas, hogy gyere csak ide, sugnék valamit. És ugye néha gondolkozunk azon, hogy miért beszélünk reggel elcsendesedésről. Hát azért kell elcsendesedni, hogy meghalljuk, amit Isten sugni akar. Ez egy ihletett szöveg. Ha nagy az aj körülöttük, hát nagyon nehéz. Csendesedj el, szállj erre időt. A Szentírás ihletet. Isten szájából származik. És ő mondani szeretne neked minden reggel valamit így halkan. Harmadszor, mivel tekintélye van a Szentírásnak, engedelmeskedned kell. Mit gondolsz, testvérem, hogy mi van az itt állók másként nem tehetek, Lutheri nyilatkozat mögött, hanem az engedelmesség. Luther meg szeretett volna felelni az Istennek, és az Isten igéjének. Hogyan nevezheted magad reformátusnak, ha nem engedelmeskedsz az igének? Valahányszor nem engedelmeskedsz Isten igéjének a tekintélyét aknázod alá, ásod alá, és Isten dicsősége csorbát szenved miattad. Pedig te Isten megváltó gyermeke vagy, nem? Nem akarsz haladni a megszentelődés útján? Ha az Isten igéje tekintély, akkor engedelmeskedj. Negyedszer, hiszed-e a Szentírás elégségességet, a Sola Scripturát? Hiszed-e? Akkor ne fordulj senki és semmi máshoz. Világi, alternatív, pragmatikus megoldásokhoz. Különösen nem azokban a kérdésekben, amelyekről a Szentírás nyilatkozik. Nyilván abban fordulhatsz, hogy a mobiltelefon hogyan kell megjavítani, de azokban a kérdésekben, amelyekről a Szentírás nyilatkozik, ne fordulj más ismeretforrások vagy megoldások után felé. Hanem állj a kősziklára, a Szentírás elégséges. Tudjátok, a Szentírás elégségességének korlátozása az is, amikor egyes hívők azt mondják, hogy a Szentírás csak az üdvösségre nézve elégséges. De ha emlékeztek a Westminster hitvallásból felolvasott részre, az első fejezet 6. cikkeire, ott a hitvallás azt mondja, hogy az egész életre nézve tekintéllyel bír, és elégséges. Amiben nyilatkozik, abban elégséges, és testvérek, ha az igét így fogod tanulmányozni, el sem tudod képzelni, hogy mennyi minden elégséges a Szentírás. És lehet, hogy holnap akkor már nem kell bevedd a nyugtatódat és az antidepresszánsodat, hanem másként ezt meg tudod oldani. A Szentírás elégséges. Ötödször, hiszed-e azt, hogy a Szentírás hatékony? Ugye, Zsidó 4.12. Hiszed-e? Akkor használd. Ha egyszer egy gyógyszer jó, hatékony, bevált, akkor ezt szoktuk használni. Hát, hogyha a Szentírás hatékony, akkor használd. Használd magaddal szemben, és használd másokkal szemben. Ne akarj te bölcselkedni. Hadd, hogy ez az ige dolgozzon meg téged. A két élő kard, az ma is élő, a két élő kard ma is éles, vág, energikus, megkritizál, tanít, fed, jobbít, nevel. Tekints így, testvérem, a Szentírásra. Egy gazdag embernek volt egy értékes festmény gyűjteménye, és a képek között volt egy ilyen festmény, amely a pizai tornyot ábrázolta. És a gazdag ember azt tapasztalta, hogy valahányszor reggel bement az irodájába, ez a festmény mindig így ferdén állt. Ő minden nap megigazította, mástól, amikor bement, megint ferdén állt, és hát fölöttébb bosszantotta ez a titokzatos dolog, mindaddig, amíg megkérdezte a takarítónőt, hogy nem tudja véletlenül, ki szokta ezt a festményt így beállítani? Hát azt mondta, én. Hát mert ez a torony egyenesen kell álljon, ez a lényeg. És nyilván, hogy egyenesen állt a kép, akkor a torony úgy állt, de ha a képet elfordult, akkor a torony egyenesen állt. Hát testvérek, remélem, hogy a Szentírásra alkotott képetek valamelyest helyre állt. Mert lehet, hogy volt egy képed otthon a szobában a Szentírásra, csak az a torony egy kicsit úgy állt, de most én próbálom helyreállítani. Lehet, hogy nem annyira esztétikus, és a világ ezzel nem ért egyet, de annak a toronynak állnia kellene. És azzal fejezném be, hogy Isten hozotta a Sola Scriptura és a Tota Scriptura világába. Ez a mi világunk. Nem ez a világ, ez a mi világunk. A reformátorok ebben a világban éltek, ebben a világban tevékenykedtek, léketek hízd be ebbe a világba, és éljetek ebbe a világba. A Sola Scriptura és a Tota Scriptura világába. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy szóltál hozzánk, és kérünk, hogy te könyörülj rajtunk, hogy forgassuk ezeket az igéket, tanításokat, gondolatokat a mi szívünkbe, és valóban tekintsünk úgy a te ígédre, ahogy azt a te ígéd megkívánja és megköveteli, és tekintsünk úgy a te ígédre, ahogy hitvalló elejünk a reformátorok tették. Hogyha mi reformátusok vagyunk, akkor nincs is más választásunk, nincs is más lehetőségünk. De kérünk, Urunk, hogy te munkáld ez bennünk, mert olyan gyarlók vagyunk, olyan gyengék, olyan esetlenek. De a te kegyelmed minden elégséges. Elégséges arra, hogy visszaállítson bennünket a kősziklára. Kérünk, Urunk, hogy te tedd meg ezt közöttünk, és te tedd meg ezt velünk most. Krisztusért, a te fiadért. Amen. testvérek,